Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint az írva található a 80. Zsoltárban. Az egész 80. Zsoltárt fogom most felolvasni, úgyhogy figyeljünk rá. Így. Tehát Istenünk igéje a 80. Zsoltárból szól hozzánk. A karmesternek, a liliomok kezdetűjének dallamára, intelem, Ászáv Zsoltára. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. Te, aki kérubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraimnak, Benyáminnak és Manassénak. Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre. Istenünk, újíts meg bennünket. Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Uram, seregek Istene, meddig lángol még haragod néped imádsága ellenére? Kenyér helyett könnyeletetted őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Te okoztad, hogy civakodnak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket. Seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból, népeket űztél el, ezt megelültetted. Helyét elegyengedte, gyökeret vert és ellepte a föld. Árnyéka helyeket, hegyeket borított be, veszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal. Indáit a tengerig növesztette, hajtásait a folyamig. Miért romboltad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár? Lerágja az erdei vatkan, és abból legel a mezei vad. Seregek Istene, fordulj hozzánk, tekints le az égből, lásd meg és gondozd ezt a szőlőt. Oltalmazd, amit jobboddal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél. Pusztuljanak el dorgálásodtól, akik fölperzselték, levagdalták. Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél, és mi nem pártolunk el tőled. Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket. Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, a Zsoltár íróval együtt mi is megújulásért könyörgünk, szabadulásért. Mert neked van hatalmad gondoskodni, van hatalmad megőrizni, van hatalmad védeni minden nehézség közepette. De akkor is, amikor éppen jólét vesz körül bennünket, amikor örülünk, akkor is neked van hatalmad arra, hogy észrevegyük, mindez nélküled semmit sem jelent. Így kérünk, hogy te töltsd be a mi életünket. Kérünk, könyörülj rajtunk, szent lelked által légy jelen most közöttünk, és nyisd meg füleinket, szívünket, és add, hogy a gyenge emberi szó a lélek által valóban élővé és hatóvá válhasson. Így kérünk most mi is, ahogy a Zsoltár író is kért, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva ma az örömüzenetet hirdetni kívánom közöttetek. Mindez megírva található Mózes 4. könyvében, a 6. részben, méghozzá a 22-től a 27. terjedő ige szakaszban a következőképpen. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik: áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így mondjátok ki nevemet Izrael fiai felett, és én megáldom őket. Amen. Áldás, békesség! Gondolom, Sokan hallottuk, talán mondtuk már mi is magunk ezt. Nem is egyszer, talán ma is többször. Hiszen, hogyha találkozunk egymással, akkor mi reformátusok így köszönünk, áldás békesség, Istennek dicsőség, vagy békesség Istentől. Mind kapcsolódik az áldáshoz. Ezt kívánjuk. Vagy aki kapott már hivatali levelet református berkeken belül, esetleg csak a lelkésztől, vagy írt a lelkésznek egy levelet, ő is befejezhette úgy ezt, hogy életére és munkásságára Isten gazdag áldását kívánva maradok tisztelettel XY. Ismerősek ezek. De formaságok lennének csupán? Vagy van valami mély tartalom mögöttük? Mit jelent? Jelente valamit tulajdonképpen számunkra az áldás? Isten áldása. Hogy tudunk mi ehhez kapcsolódni? Hogyha megkérdezem most így a gyülekezettől, hogy jelente valamit számotokra Isten áldása, akkor gondolom nagyon kevesen mernének őszintén nemmel válaszolni. Pedig, ha jobban belegondolunk, akkor nem biztos, hogy ugyanolyan komolyan vesszük az áldást, mint amennyire komolyan állítjuk, hogy komolyan vesszük. De ahhoz, hogy egyáltalán gondolkozhassunk erről, tisztáznunk kell, hogy mit jelent maga az áldás. Az áldás nem más, mint életadó, életfenntartó erők átadása Isten akaratából. Nem valami hókusz-pókusz ez. Gondoljunk arra, hogy akkor, amikor mondunk valamit a másiknak, akkor a szavainknak bizony hatása van. Emberi szinten mozgok abszolút. A szavainkkal tudunk bátorítani, tudunk vigasztalni, és tudunk sebezni is. És tudunk bánatot okozni is. Mennyivel inkább hatnak a mi szavaink, hogyha azok nem pusztán emberi szavak, hanem Isten üzenetét tolmácsoljuk általa. Ekkor nem csak tőlünk ered, sőt nem tőlünk ered az, amit mondunk, hanem Istentől. Nem mi leszünk a forrása ennek, hanem Isten lesz a forrása. Így vagyunk az áldással tehát. Mi hirdethetjük, kérhetjük, várhatjuk, de mi pusztán tolmácsok vagyunk, Isten a forrás. Tőle jön az áldás, hiszen egyedül Isten az, aki be tud tölteni minket, aki meg tud valósítani bármilyen áldást, aki meg tud ajándékozni. Ő a forrás, ő az élet, ő az ajándékozó, akitől minden jó származik. Egyedül ő képes arra, hogy valódi életet adjon. Így olvastam, így áldjátok meg Izrael fiait, és én megáldom őket. Így, ahogy én mondtam nektek, de én fogom betölteni ezt az áldást. Ti csak tolmácsok vagytok. Amit olvastam, ez az ároni áldás, gondolom ismerős számunkra, hiszen mi is sokszor használjuk, halljuk, akár keresztelőkor, konfirmációkor, esküvőkön, ha valaki hosszabb útra indul, de lehet, hogy csak Isten tisztelet végén is. Kedves számunkra ez az áldás. Mi is beállunk a sorba, mint ahogy évezredeken keresztül tették az emberek, tolmácsokká válunk. Mi derül ki már is ebből számunkra? Két nagyon fontos dolog. Az egyik az az, hogy ahhoz, hogy részünk lehessen az áldásban, kapcsolatban kell lennünk a forrással, hiszen mi csak kérjük, ő tölti be. Istennel kapcsolatban kell állnunk ahhoz, hogy valóban áldottak lehessünk. Illetve az is következik ebből, hogy igazából az áldás az nem rajtunk múlik. Istennek nem lehetünk elég tökéletesek önmagunkban. Nem lehetünk megfelelőek. Hogyha én pusztán emberi lényként megállok Isten előtt, semmi vagyok. Az áldás nem rajta múlik, az áldás rajta múlik, hogy ő adja. Én nem kényszeríthetem ki, nem érdemelhetem ki, én pusztán elfogadhatom tőle az áldást. Azért, hogy jól értsük, meg kell jegyeznünk azt is, hogy mi is szoktuk Istent áldani. Akkor hogy is van? Ő most kiérdemelte, nem érdemelte? Ő se érdemelheti ki? Ilyenkor nagyon egyszerűen elintézhetjük ezt annyival, hogy amikor mi Istent áldjuk, akkor igazából hálát adunk neki. Hálát adunk mindazért a jóért, amit már kaptunk. Magasztaljuk őt, azért, aki ő. Imádságainkban talán mi is szoktunk ezekkel a szavakkal élni. Áldalak és magasztallak, Uram, mert. És soroljuk, hogy miért. Mert hatalmas vagy, mert kegyelmes vagy, mert könyörülő vagy, mert annyi mindent kaptam tőled, mert annyi mindenért hálás vagyok. Amikor tehát mi áldjuk Istent, akkor a hálánkat fejezzük kifelé. Talán szoktuk étkezések előtt is azt mondani, hogy az asztali áldást mondjuk el, ez is erre vonatkozik. Hálát adunk mindazért, amit kaptunk, amit elfogyaszthatunk. És akkor most, hogy már látjuk, hogy mit jelent az áldás, az, hogy ennek Isten a forrása, hogy tőle jön, hogy ő tölti be, és mi csak elfogadni tudjuk mindazt a jót, amit ő készít számunkra. Most nézzük meg, hogy konkrétan ez az árulni áldás mit rejteget. Mert talán annak ellenére, hogy sokszor használjuk, mégse gondoljuk végig, hogy milyen gazdagsággal bír. Elsőként így hangzik, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Gondoljunk bele abba, hogy amikor ez először elhangzott, akkor a nép éppen a pusztában vándorolt. Hosszú út állt már mögöttük, de még hosszabb előttük. Ma sem egyszerű eljutni A-ból B-be, mondjuk a városban, mondjuk BKV-val, mondjuk 40 fokban. De amit nekik véghez kellett vinni, amiben ők benne voltak élethelyzet, az ennél sokkal, de sokkal, de sokkal durvább volt. Mert hogy meg kellett küzdeniük nem csak az időjárással, hanem az ellenséges népekkel is. Néha menekülni, néha harcolni. Meg kellett küzdeniük a vadonnal. Kiszolgáltatottak voltak. Fenyegetve érezték magukat. És olykor bizonytalanság is vette őket körül, a legalapvetőbb életfeltételeket tekintve is. Lesz-e mit enni? Lesz-e mit inni? Jó Mózes, itt vagyunk, de keserű a víz. Szomjan halunk. És elkezdtek zúgolodni. Miért hozták ki minket Egyiptomból? Azért, hogy itt pusztuljunk el a pusztában? Nem véletlenül. És talán itt már tudunk kapcsolódni a néphez, mit jelent a bizonytalanság, mit jelent a fenyegetettség, mit jelent az, amikor nem tudom, hogy mi vár rám. Ebben az élethelyzetben hangzik ez az áldás. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Őrizzen meg téged. Ne felejtsd el, hogy az Úr pásztorként áll melletted, mint ahogy eddig is ott volt veled. Hiszen volt mit enned, kaptál mannát. A keserű víz édesre változott, volt mit innod. S valóban fenyegetve voltál, még rögtön a legelején is, amikor kivonultatok. De ott voltam veletek tűzoszlopban, ott voltam veletek a felhőoszlopban. Pásztorként őrködtem felettetek. Az a héber szó, ami ebben a félmondatban szerepel, hogy őrizzem meg téged, ez ugyanaz a szó, amivel a pásztort írja le a héber nyelv. Így áll felettetek az Úr, mint a jó pásztor. Ő tudja a jó utat, tudja, hogy merre tartotok, ismeri a helyzeteteket, tudja, hogy mire van szükségetek, gondoskodik. És nem csak táplálékról, nem csak szomjoltóról, hanem az életedről is. Mert a jó pásztor ilyen. A jó pásztor a saját élete árán is védi a nyájat. Hogyha meghalljuk, hogy jó pásztor, akkor azt hiszem, hogy nekünk eszünkbe juthat rögtön Krisztus. Hiszen ő a mi jó pásztorunk. Ő az, akinek az élete sem volt elég drága, odaadta értünk. Bizonytalanság, félelem akad a mi életünkben is bőven. Adjunk hálát, hogyha most nem így élünk. De előfordulhat. Akkor jusson eszünkbe, hogy nem egyedül kell az úton járnunk. Nem egyedül bolyongunk a pusztában, mert van jó pásztorunk, hiszen ezt ígéri nekünk ebben az áldásban Isten. Megőrizlek téged. Majd hogy folytatja? Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Ezt ígéri nekünk Isten. Ránk ragyogtatja az orcáját, és könyörülj rajtunk. Miért olyan fontos ez? Azért, mert ezt kifejezi, amit már említettem, hogy mi nem tehetünk eleget, nem érdemelhetjük ki az áldást, de megkaphatjuk, elfogadhatjuk. Az orca talán azért még sokaknak ismerős, de ezt mostanában úgy szoktunk mondani, hogy arc, ábrázat. És ha belegondolunk abba, hogy talán nekünk is mondták azt, hogy ez bizony most kiült az arcodra, le se tagadhatod, hogy mit gondolsz, akkor megértjük, hogy mi van ebben a képben. Istennek nyilvánvalóan nem két ilyen pofia van, mint nekünk, de ez a kép, ez mégis nagyon kifejező és fontos és hangsúlyos számunkra. Így legyen felétek Isten, ragyogtassa rátok orcáját. Emberek közt kire szoktuk azt mondani, hogy ragyog? Ha belegondolunk abba, hogy esetleg szerelmes fiatalt, vagy nem is annyira fiatalt láttunk-e már, rögtön észrevesztük, nem? Hiszen ragyog. Ha beszél arról, aki számára kedves, elkezd kivirulni, mosolyogni, felragyog az arca. Sokszor nem is kell, hogy beszéljen róla, elég, ha csak rágondol. Már a tekintete elárulja. Vagy gondoljunk anyukákra, akik nagyon-nagyon szeretik a csemetéjüket, és büszkén néznek rájuk. Igen, ő az én gyermekem. Olyan jó ránézni, csak úgy ragyognak. Tükröződik az arcukon a csodálat, az elfogadás és a büszkeség. Igen, ő az enyém. Vagy esetleg barátok, akik már nem találkoztak egy ideje, vagy lehet, hogy éppen most találkoztak, de elváltak és újra találkoznak, az utcán csak egy-egy mosollyal is köszönnek a másiknak. Felragyognak. Összetartozunk. Mi ketten egy közösségbe tartozunk. Ennyivel, egy mosollyal, azzal, hogy felragyog az arcuk, el tudják azt mondani, hogy fontos vagy, hogy örülök neked. Amikor ez a kérés hangzik, ragyogtassa rád orcáját az Úr, akkor ebben benne van ez is. Forduljon feléd ilyen szeretettel, ilyen elfogadással, ilyen büszkeséggel. Így gyönyörködjön benned, ahogy emberek tudnak gyönyörködni a szerettükben. Na de akkor itt tegyük fel a kérdést magunknak. Tedd fel a kérdést magadnak, testvérem. Tud Isten benned gyönyörködni? Reformátusokként azt hiszem, nehéz kérdés ez számunkra. Hiszen mi oly sokszor elmondjuk, hogy Isten más, ő a tökéletes, mi halandók vagyunk és esendők. Hogy gyönyörködhetne Isten bennem? Annyi hibám van. Pedig Isten, mint egyedi műalkotásában, igenis szeretne benned gyönyörködni. Igenis fontos vagy számára. Igenis örül neked. De az is igaz, hogy a Bibliában csak egyetlen egy valakiről mondja ki azt, hogy gyönyörködöm benne. Ez pedig nem más, mint Krisztus, az ő szeretett fia. Hogy lehet ezt a kettőt tehát összekapcsolni? Abban a pillanatban, amikor én elfogadom Krisztus, mint megváltómat, ő elkezd bennem élni. Abban a pillanatban már Isten szeretete és igazsága nem kell, hogy megtorpanjon előttem, hiszen szeret, ez világos, és az igazsága sem csorbul, hiszen elfogadtam azt az áldozatot, amit Krisztus hozott értem. Már bennem él, így tud rám nézni úgy Isten, mint akiben gyönyörködik, mint akiben örömét leli, mint akire büszke. Szükségem van is erre. Szükségem van arra, hogy megálljon felettem, rám nézzen, és azt mondja, szeretlek téged, gyönyörködöm benned, fontos vagy számomra. Szükségem van rám, mert, ahogy mondtam, esendő vagyok, hibázom, sokszor elbukok. És szükségem van, hogy ő ezekben a helyzetekben azt mondja, én itt vagyok, és könyörülök rajtad. Könyörülök rajtad, és felemellek. Ez ugyanaz a szó. Amikor tehát ezt halljuk, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad, akkor erre gondolhatunk, ha Krisztus már a miénk, akkor hozzátartozunk, akkor mehetünk elé, akkor megállhatunk előtte. Merünk-e így menni elé? Ilyen gyermeki bizalommal, mint amikor egy kisgyermek fut, elesik bele a pocsolyába, és vár, és nem tudja, hogy mi lesz, és sír, és fáj neki, és összepiszkolta a kezét, és összepiszkolta a ruháját. tehetetlen. De akkor jön az édesapja, vagy jön az édesanyja, fölemeli őt, megsimogatja, és azt mondja, nincs baj, tovább mehetünk. Merünk-e így odaállni Isten elé? Bízni abban, hogy ő könyörül rajtunk, és gyönyörködik bennünk. Mert hogyha merünk, akkor ez hatalmas szabadságot adhat. Az előbbi kisgyerek példájánál maradva, azok a picik, vagy nagyobbacskák, fiatalok, akikhez így állnak a szüleik, azok bátrak lesznek, és elindulnak az életben. Hiszen van hova hazatérni. Van, aki támogatja őket, van, aki biztatja őket. Merünk-e így indulni az életbe? Mert az élet bizony sokféleképpen kínálja nekünk a szabadságot. Mit mond? Keres kapcsolatokat, legyenek jó kapcsolataid, protekció. Vagy ha más nem, akkor legalább tűzd ki célokat, és azokat valósítsd meg. Legyél sikeres. Legyen egy jól fizető munkád. Keresd elég pénzt. Mennyi az elég? Mindig egy kicsit több. Mert ha mindez lesz, ha lesznek kapcsolataid, hogyha sikeres leszel, ha lesz elég pénzed, hogyha már tudsz majd dolgozni, vagy éppen megengedheted magadnak, hogy ne dolgozz, és csak élvezd a semmittevést, na akkor majd szabad leszel. Szabad és boldog. És lehet, hogy ideig, óráig ez valóban így van. Szerdán Biblia órán beszélgettünk a sikerről. A siker fontos. A siker a keresztényeknek is fontos. Mert azt mutatja, hogy jó helyen vagyok. Ezt mutathatja. Nem önmagában véve rossz vagy jó dolgok tehát ezek. A siker sem, a pénz sem, a kapcsolatok főleg nem. Akkor azonban, amikor ezek kezdik átvenni az irányítást, akkor már problémássá válnak, hiszen követelőzni fognak. Még tenni. Már nem szabadságot fogunk megélni, hanem rabságot. Érdemes ezen elgondolkozni, hogy mi sem maradhatunk kívülállók hívőként. Ezekkel nekünk is meg kell küzdeni. Számunkra is fontosak a kapcsolatok, nekünk is tenni kell. Számunkra is fontos az, hogy legyen élelmünk, hogy legyen mit az asztalra tenni, hogy legyen munkánk, hogy hasznosnak érezhessük magunkat. De hol vannak a határaink? Akkor, amikor azt mondja az ige, hogy fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet, akkor ebbe benne van az is, hogy minden körülmény között éld meg a valódi szabadságot azáltal, hogy kapcsolódhatsz Istenhez. Hiszen amikor feléd fordul Isten, és rád néz, akkor kialakul egy közösség, és nem fordítja el rólad a tekintetét, mert hozzátartozol. Azt mondja, hogy az övé vagy, és ebben a közösségben, ebben valóban szabadok lehetünk. Mert gondoljunk arra, hogy mit jelent számunkra emberek közti szeretett kapcsolat. Akkor, amikor mondjuk barátok nagyon szeretik egymást, egyenlőként vannak jelen, vagy akkor, amikor a házasság valóban arról szól, hogy lettek ketten egy testé, megélik ezt a nagyon szoros életközösséget, ezt az egységet, akkor ott valóban igaz az, hogy ismerik, elfogadják, szeretik egymást, és ezért kivirulnak, szárnyakat kapnak, ezért mernek elindulni az úton. Ezért ők békességet élnek meg. Egy burok képződik, amikor szeretett kapcsolatban élhetünk. Gondolom, többen láttunk már olyan filmet, ahol ilyen égrengés, földindulás vette körül a főhősöket, darabjaira kezdett hullani a világ, ilyen nagy apokaliptikus jelenet, és mégis két ember, aki addig lehet, hogy küzdött egymás ellen, de felismeri azt, hogy valóban mit jelentenek egymásnak, összenéznek, és egy pillanatra megáll ez a jelenet. És nincsen más, csak ők ketten. Megélik azt, hogy nekik békességük van, ketten a világ ellen, összetartozunk. Nem számít, mi van körülöttünk. És ez igaz is. Igaz is egy pillanatig, vagy egy kicsit hosszabb ideig. De testvéreim, mi halandók vagyunk, és sérülékenyek, és törékenyek. Ez a szeretet buborék, amiben létezünk, ez könnyen kipukkanhat, hogyha emberekre alapozunk. hangsúlyozom, ezek nagyon fontos és nagyon értékes kapcsolatok, csak mulandóak. Gondoljunk arra, hogy mit kínál nekünk Isten, amikor azt mondja, felét fordítom orcámat. Azt kínálja, hogy én ebbe a szeretett kapcsolatba szeretnék veled együtt lenni. Én az örökkévaló Isten, aki nem fogok eltűnni mellőled, aki nem veszíthetem el az életemet, aki veled vagyok, aki nem változom, én kitartok melletted. Mennyivel valósabb, mennyivel igazabb lehet ez a szeretett kapcsolat. És vele igazán ott, kimondhatjuk azt, igazán válik az az állítás, hogy bárhol otthon lehetünk a világon, ha ő velünk van. A mondatnak a második fele az így hangzik, adjon neked békességet. Fordítsa feléd orcáját az Úr, éld meg ezt a szoros életkapcsolatot, életközösséget vele, és adjon neked békességet. Az ő békessége az nem az a békesség, amit mi otthon néha el szoktunk mondani, hogy legyen már végre béke. Halkíts le a tévét, léci halkabban, ne veszekedjünk már, Isten ennél sokkal többet kínál. Nem azt kínálja, amit a szépségkirálynők szoktak emlegetni, hogy világbéke, nem a harcoknak a hiányát kínálja nekünk Isten, hanem azt kínálja, hogy valódi, szívekben lakozó békességet adok neked, ami kihat az egész életedre. Ott a pusztában vándorló nép számára ez a szó, a sálom, ez pontosan ezt jelentette. Jólétet, boldogulást, boldogságot, ezt kínálom neked. Nem anyagiakban mérhető ez. Ne arra gondoljunk, hogyha valaki elkezd Istennel kapcsolatba kerülni, és azt mondja, hogy innentől kezdve veled szeretnék élni, akkor amint feladja az első lottó szelvényét, rögtön meg is fogja azt nyerni. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy helyére kerül az életünk, és helyére kerülnek a dolgok az életünkben. Mert Istennel jó helyen vagyunk, akkor rendeződni fognak ezek is. Van-e ennél nagyobb szabadság, mint amikor szeretve vagyunk, és amikor szeretni tudunk? Amikor ebben a kapcsolatban formálódhatunk? Amikor azáltal formálódunk, aki mindent nekünk akar ajándékozni? Van-e hát bátorságunk kitartóan keresni ezt az Istent? Van-e bátorságunk mellette dönteni, ha meghallottuk a hívását? Van-e bátorságunk kérni az áldását, még akkor is, hogyha ez emberileg egyáltalán nem tűnik logikusnak? Van-e bátorságunk nála keresni a biztonságot, amiről az első ígéret szólt, hiszen megőriz, a bocsánatot, amiről a második ígéret szólt, hiszen ő könyörül rajtunk, és a békességet, amit ajánl nekünk? És van-e bátorságunk bevallani azt, hogy nincs bátorságunk? Nincs bátorságunk, csak szükségünk rá. Mert az bizony van. Szükségünk van könyörül Urunkra, aki ezt mondja nekünk. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak. De hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg. Azért, testvéreim, mert ennek a szövetségnek az alapja maga Jézus Krisztus, aki megbékéltette Istent az emberrel, aki így kínálja nekünk ezt a szövetséget egyszer s mindenkorra. Mert amint láttuk, az áldásnak ez a feltétele, kapcsolatban lenni Istennel. Egyetlen egy kérdés maradt tehát mára, az, hogy hogy vagyunk mi ezzel. Őszintén, van-e Krisztusunk, van-e megváltunk? Szeretnénk-e általa elnyerni ezt az áldást, az örök életet, az igazi, a valós életet? Mert ha Krisztusunk van, akkor mindenünk van. Mehetünk Istenhez, mint szeretett gyermekei, akiben gyönyörködik, akiknek mindent szeretne adni. Én kívánom, hogy tapasztaljuk meg ezt az élet, ezt a szeretett közösséget, és így menjünk most Istenünk elé, mint akik keresnek, kutatnak, visszataláltak, megerősödtek, bátrak vagy kételkedők, de őt szólítsuk meg a csendben. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Jézus, életem, erőm, békém. Jézus, társam, örömöm. Már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Már nincs mit félnem, mert bennem élsz. De Uram, bár nincs mit félnem, mégis sokszor félek. Azt hiszem, hogy így jöhetünk eléd, hozzád, hogy kimondhatjuk, hogy sokszor meginog a léptünk. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy benned mégis biztos támaszra lejjünk. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk álhatatosan hozzád menni, ígéreteidben bízni, azoknak hinni, mert tudjuk, hogy milyen vagy te. Hiszen halljuk, hiszen néha még értjük is. De Urunk, sokszor csüggedünk. Te erősíts meg. Sokszor vagyunk szomorúak. Akkor vigasztalj, gyógyíts. Nélküled nem tudunk gyászt elfordozni. Te légy a támaszunk, az orvosunk. Nélküled a betegségeket sem tudjuk vinni. Urunk, azért kérünk, hogy te segíts ebben. Te légy az, aki végig kísérsz minket az úton, és megadod azt, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy neked feltett szándékod megadni mindent, amire szükségünk van. De kérünk, hogy ne várakoztass soká, mert nekünk veled ellentétben véges a türelmünk, gyöngék vagyunk. Szeretnénk melletted maradni, de ha te nem könyörülsz, akkor nem tudjuk, hogy hogyan kell. Így kérünk, hogy bíztass bennünket egyen-egyenként, most is és a héten is. És köszönjük neked azt, hogy te az imádságainkban is, az imádságban, amit elénk adtál, abban is ígéreteket adsz, kéréseket, amiket elmondhatunk, és amiket betöltesz, mert áldott életet szeretnél nekünk adni. Így mondjuk el most közösen a tőled tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Kérjük, vegyük, fogadjuk Istenünk áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.